Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Őt dicsőítse ma énekünk, hívjuk őt segítségül, az élőt, az egyetlent, a hű közben járót, és ő szólítson meg bennünket igéje és szent lelke által. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, gyertek, a 185. dicséretünk éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 185. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Krisztus feltámadott. El helyünket, és hallgassuk az énekkar szolgálatát. Hálásan köszönjük az énekkar szolgálatát, Isten áldja meg gazdagon életeteket. Kedves testvéreim, a következőkben hitvallásunk tanítására figyelünk, a Heidelbergi KT 14. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Korompai Gábor presbiteri jegyző testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azon belül is a fiúról, azaz a Jézus Krisztusról vallottakhoz.
Mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az marad, Szűz Máriának testéből és véréből a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atyafiaihoz mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és bűntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezi.
Hallgassuk a húsvétról szóló, Jézus Krisztus feltámadásáról szóló tudósítást, ahogyan elénk adja ezt János evangélista, evangéliumának 20. fejezetében, az első 18 versben. János evangéliumának 20. fejezetében, az első 18 versben ezeket találjuk megírva. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabbúni, ami azt teszi, Mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírul adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Istenünk áldó szeretete, kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, aki nem hagytad fiadat a sírban, hanem feltámasztottad őt, hogy mi az ő föltámadásában békességre juthassunk te veled, és békességre juthassunk életünk és halálunk felől. Dicsőítünk téged azért, mert megengesztelődtél, ő érette. Dicsőítünk téged, mert azt a kegyelmet, amely ő benne megtestesült, elérhetővé tetted számunkra. Magasztalunk téged, hogy ez a feltámadott Jézus, a te fiad, ott van a mennyben, a te jobbodon, ma is élő, megszólítható, dicsőséges Úr, aki közben jár övéiért, hogy azok el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Köszönjük, hogy most is, ebben az órában is, az ő szava és kegyelme keres bennünket, elveszett embereket, hogy mi hozzád találjunk, mennyei édesatyánk, ő általa. Engedd, hogy az ő szavát ma megérthessük, engedd, hogy szívünk rezdüljön, mozduljon a te szavadra, keresésedre, és hogy téged dicsőítve a te hatalmas tettedet, megbékélésedet hirdetve indulhassunk útnak az ünnep további napjaira. Kérünk, légy és maradj így közöttünk, prédikáltasd közöttünk a te szent igédet. Amen. Folytatva könyörgésünket, közösen énekeljük a 151. dicséretünket, a 151. dicséretünk egyetlen versét, Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Helyünket elfoglalva Isten igéjére figyelünk, melyet a már olvasott szakaszból olvasok, János evangéliumának 20. fejezetéből a 18. verset, ahol ezeket találjuk megírva. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Kedves testvérek, nagyon elgondolkodtató dolog az, hogy a modern világban nem csak a világiak, de sajnos az egyházban élő emberek sokasága szerint is a Jézus sztori, a Jézus történet elhanyagolható része az ő feltámadása, és az ő feltámadásáról szóló beszámoló. Érdekes ez, különösképpen, ha figyelembe vesszük, hogy a korai kereszténység ehhez az eseményhez kötve ülte meg a szombat helyett a heti ünnepét, azonban mintha feledésbe merült volna az eredeti tény, Jézus feltámadása, győzelme a halál felett. A nap megmaradt, a keresztények összejönnek, de lett belőle vasárnap vagy vásárnap, mindegy, hogyan nevezzük, és ebben nagyon mélyen eltemetve fekszik valahol az eredeti tény, Jézus feltámadott és él. Talán az egyház sem szívesen beszél erről, mert egy olyan világban élünk, amikor a gyógyító, gazdagító, az egyszóra jövő, segítő, ugró, a Jézus, aki megnyugtat, szóval ez a Jézus jobban eladható, de mit kezdjünk a feltámadással? Az olyan körülményes dolog. A feltámadott Jézust hogy adjuk tovább? Arra talán nincs is akkora igény. Annak a hétkezdő napnak a ragyogását, a szemekből a gyászkönnyek felszáradását azonban, testvérek, nem más hozta el, mint Jézus Krisztusnak a feltámadása. Az első keresztény gyülekezet Jeruzsálemben, majd egyre több helyen Palesztinában, később az egész úgynevezett pogány világban erre az öröm üzenetre épült, és ezt közvetítette, ezt a tényt hirdette, Jézus él, feltámadott, legyőzte a halált. Amikor a mai történetet felolvassuk, ahogyan János evangélista lejegyzi nekünk Jézus Krisztus feltámadását, azt mutatja be nekünk, hogy ennek a feltámadás hírnek az első hírnöke egy asszony volt, méghozzá a Magdalai Mária. Ő volt az, aki a feltámadott Jézussal való találkozás után elment, és hírül adta a tanítványoknak azt, hogy Jézus él. Testvérek, nem az a probléma, hogy Jézus nem él. Nem az a probléma, hogy a világ nem hiszi el, hogy van a halál után élet, vagy rosszul gondolkozik arról, hanem talán a ma legnagyobb problémája az, hogy ennek a jó hírnek nincsenek igaz hírnökei. Mert mit ér egy jó hír, ha nem jut el az emberekhez? Mit ér egy jó hír, ha nem tudunk róla? Testvérek, ma is kellenek hírnökök, és ezek a hírnökök nem lehetnek akárkik. Mert hogyha elhallgat ez az üzenet, hogy Jézus él, feltámadott, legyőzte a halált, ha ez az üzenet elhallgat, ha ezt nem tudjuk csillogó szemmel vallani és hirdetni, akkor nincsen boldogság és élet az egyházban, és akkor nincsen boldogság és élet a világban sem. Kedves testvérek, a keresztény hit fókuszában nem száraz tanok állnak, hanem egy élő személy, a tanító, a mester, a rabbúni áll, az élő, győztes, dicsőséges, feltámadott Jézus Krisztus, az Atya jobbján. És ez a Jézus Krisztus azt mondta az övéinek, hogy ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, nem jó semmire. Ha a keresztények ebben a világban nem hirdetik ezt a drága és örömteli üzenetet, ha ez nem tölti meg a szívünket napról napra, alkalomról alkalomra, testvérek, akkor nincs élet bennünk, és akkor nincs élet a világban sem. A megízetlenült só nem jó semmire, azt mondja Jézus. Van-e esély arra, hogy ma a keresztények ilyen bizonyságtevőkké váljanak? hogy mi, akik itt ma összejöttünk, ilyen bizonyságtevő személyekké legyünk. Van esély erre? Mert talán sokan azt mondjátok, hogy hát ez az egyház dolga, a lelkész dolga, hogy hirdesse ezt az üzenetet. De Mária nem volt lelkész. Egy egyszerű asszony volt. Kell-e ezt nekünk mondani, kérdezhetitek? Kell mondani. Mindannyiunknak vallanunk kell. Mi az esély arra, és hogyan történhet meg az, hogy erről a drága örömhírről, ami hitünknek fókuszában áll, az élő Jézus Krisztusról örömmel tegyünk bizonyságot. Nézzük meg először is, hogy honnan jött ez a Mária, aki ennek a hírnek első hírnöke lett. Azt olvassuk róla, hogy ez a Mária nagy messzeségből jött. Nagy lelki messzeségből. Ő volt a magdalai Mária. Nem a Jézus anyja Máriáról van szó, hanem egy másik Mária volt ő, aki Magdalából származott. Azt olvassuk róla a Márk 16:9-ben, hogy Jézus 7 ördögöt űzött ki belőle. Ez az asszony súlyosan megkötözött asszony volt. Nem tudjuk, milyen tünetei voltak ennek. Olvasunk olyan megkötözöttről, akiket az ördögök megkötöztek, a gadarai megszállott történetét talán mindannyian ismerjük, akit nem tudtak láncokkal sem megkötözni. Pucéran élt kint a temetőben, az emberek féltek tőle. Máriából 7 ördögöt űzött ki Jézus. És miután ez az asszony megszabadult az ördög kötelékeitől, más asszonyokkal együtt elkezdte hűségesen követni és szolgálni Jézust. Messze volt ő eredetileg Isten országától, Isten igazságaitól, de Jézus rátalált. És ezért hálából ez az asszony ott volt Jézus nyomában néhány más asszonnyal együtt, hogy segítse az ő szolgálatát. Most azonban, amikor János evangéliumának 20. fejezetében találkozunk vele, akkor egy bepánikolt, egy összetört, összezavarodott asszony áll előttünk. Összedőlt benne egy világ. A mester, aki megszabadította őt az ördög kötelékeitől, halott. Azt olvassuk, hogy balzsamot vásárol más asszonyok társaságában, és elindul a temető felé, hogy tisztességesen bebalzsamozzák Jézus testét, és úgy helyezzék őt végső nyugalomra. Erre ott nagypénteken este nem volt idő, mert beállt a szabbat a naplementével, épp hogy csak betekerték Jézust egy lepelbe, és elhelyezték őt arimátiai József készülő sírjába. Most mennek, hogy ami akkor elmaradt, azt befejezzék. Mint mindenki, a magdalai Mária is úgy gondolja, hogy a halál véget vetett mindannak a szépnek és jónak, amit ő eddig átélt Jézus Krisztus mellett. Lezárult egy korszak, vége egy történetnek. Mától valami új fog elkezdődni, ami nem lesz olyan jó, nem lesz olyan szép, mint ami eddig történt, hiszen a Mester nincs többé közöttünk. Talán keserű tehetetlenség tombol a szívében. Azok ellen, akik ezt a Jézust keresztre feszítették és halálra adták. Talán neheztel egy kicsit a tanítványokra is, akik nem védték meg ezt a Jézust. Talán értetlenkedik Jézussal szemben is, hogy hagyhatta ezt. Ő, aki ördögöknek parancsolt, hogy nem tudta elérni, hogy az ő ellenségei meghátráljanak. Mindent kifejez az, ahogyan János leírja ennek az asszonynak az állapotát, az, ahogy ez az asszony sír. és a sírás teljesen elvakítja, megvakítja őt. És amikor kiérnek a sírhoz, fokozódik a tragédia, mert el van hengerítve a sír szájáról a kő, és hogy behajolnak, azt látják, hogy eltűnt a holttest. Testvérek, úgy látszik, az idők nem változnak. Sokszor az emberi problémákra nem reagálunk olyan érzékenyen, mint amikor a halottakkal történik valami. Azt senkit nem szokott izgatni ma a világban, hogy ebben a percben Afrikában hány gyerek meg felnőtt hal éhen. De elég, ha ledöntenek egy sírkövet valamelyik temetőben, és rögtön tele van vele a híradó, és tele van vele minden. Az is baj, de mutatja az ember lelkét. Ez a Mária, ha úgy tetszik, kapott a fájdalmára egy még nagyobb fájdalmat. Annak a teste, akit ő szeretett, akit szolgált, az eltűnt. Még a végtisztességben sem lehet őt részesíteni. Talán értjük és megértjük ennek az asszonynak a lelki állapotát, a tehetetlenségét, a fájdalmát, amivel kimegy a hét első napján, kora hajnalban oda a sírhoz, akkor, amikor még alig pirkad, mert azért ott van az ő félelme is a szívében. Talán nem jó, ha annyian látják azt, hogy én oda megyek. Ki tudja, mi lesz itt a folytatás? Azt kérdezhetnénk, ez az asszony lesz a hírvivő? Hogyan? Hogy lehet egy ilyen lelki állapotból kijönni? Hogy lehet egy ilyen csalódásból kijönni? Hogy lehet úgy megépülni, hogy aztán ő lesz az első hírvivője annak a hírnek, hogy Jézus él? Ahhoz, hogy ezt megértsük, foglalkozunk másodszorra a fordulattal, ami előidézte ezt, testvérek. Nagyon érdekes, hogy amikor ott van Mária a sírnál és betekint, azt olvassuk, két angyal ül bent a sírban. Két angyal ül benne a sírban, Mária beszélget velük, és ez nem elegendő. Testvérek, az emberek mindent megtesznek azért, hogy valamilyen módon a szellemvilággal kapcsolatba kerüljenek. Mindent megtesznek azért. Sok ember azt mondja, hogy ha látnék valami mennyei jelet, valami jelenséget, angyalokat, az nekem elég volna ahhoz, hogy higgyek. De hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy Mária kettőt is lát belőlük ott a sírban, és ez nem elegendő arra, hogy Mária megértse a valóságot. Nem elegendő arra. Aztán a 14. és 15. versben azt olvassuk, hogy Mária Jézussal is beszél. Mert ahogy behajol a sírba és beszél az angyalokkal, akik kérdezik tőle, hogy kit keresel, egyszer csak a háta mögül is megszólal egy hang. Mária egy pillanatra odakapja a fejét, de talán oda se néz többet, a könnyeivel küszködik, azt hiszi, hogy a kertész az, és könyörög azért, hogy hozza vissza, vagy fedje föl, hol van a holttest, amelynek itt kellene lenni, miközben Jézus Krisztus áll mögötte. Testvérek, nagyon elgondolkoztató dolog ez, hogy ott volt két angyal, és Mária nem látta a valóságot. Ott volt az élő és a feltámadott Jézus Krisztus, és Mária nem látta a valóságot. Mi kell még itt történjen? Meg kell valósuljon, testvérek, egy különös állapot, amit így szoktunk nevezni a Szentírás alapján, hogy kegyelmi állapot. És ez a kegyelmi állapot ott azon a reggelen úgy valósul meg, hogy Jézus nevén szólítja Máriát. Valami végtelen egyszerű dolog történik, Jézus nem kezd bizonyítási eljárásba, nem szidja le Máriát, csak egészen egyszerűen a nevén szólítja őt. És innentől kezdve ez a találkozás, testvérek, személyes találkozás, ami azt üzeni ennek az asszonynak, aki el van merülve a saját gondolataiba és a saját világába, hogy van itt valaki, akiről én nem tudom, hogy kicsoda, de ez a személy tudja, hogy én ki vagyok. Az, aki itt áll mögöttem, ismer engem. Jézus fedi fel magát Mária előtt. Így lesz személyessé az ő találkozásuk. Testvérek, amikor látjuk ezt a történetet, akkor el kell azon gondolkoznunk, hogy milyen nagy az ember vaksága. Mária ott volt Jézus mellett, hosszú hónapokon, talán éveken keresztül a szolgálatban. Jézus szabadította őt meg 7 ördögtől. Azon kevesek közé tartozott, akik végig kísérték Jézust a szenvedés útján, akik ott voltak akkor, amikor a sírba helyezték őt. De ha Jézus nem segít, akkor az ember még arra is képtelen, hogy fölismerje őt. Amikor azonban Mária fölismeri Jézust, akkor azt olvassuk, hogy elmegy, hírül adja a tanítványoknak, láttam az Urat. Nem azt mondja a tanítványoknak, hogy üres a sír, azt már egyszer elmondta. El is jött Péter és János, meg is bizonyosodtak róla, igazat beszélt. Most egy más asszony tér vissza. Arról kezd beszélni, hogy tapasztalatom van róla, hogy Jézus, a Mester él, mert én láttam, én beszéltem vele. És ez Máriát hiteles követté teszi, testvérek. Az ő személyes tapasztalata. Arra a kérdésre keresjük a választ, miért nincs öröm a szemünkben és a szívünkben, akik azt mondjuk, ugyanazt a Jézus Krisztust követjük, akit Mária is és a tanítványok is követtek. Miért nem zendül ki a mi szívünkből, egyházainkból ez a drága öröm üzenet, Jézus él? Testvérek, miért sírunk? Mert ezzel van tele a mi népünknek a szíve, sokféle sirámmal, és a keresztjének szíve is ezzel van tele. Síratjuk önmagunkat, nemzetünket, a világot. Miért? Talán, testvérek, azért, mert nem hisszük el azt, hogy ez a Jézus él. Hogy ez a Jézus él. Hogy ő nem maradt a sírban, hanem feltámadott, és legyőzte a halált. Testvérek, amíg Jézust a magunk is véges világába próbáljuk beleszuszakolni és beleképzelni, addig nem juthatunk tovább, csak odáig, ameddig Mária jutott, hogy eltűnt Jézus teste, valahova el kellett őt vinni. Amíg Mária visszazuhant a maga kis véges világába, ez a megszabadított asszony, addig csak odáig juthatott el, hogy ezt a Jézust, ennek a holttestét valami halott gyalázó ellopta, és elvitte innen. De a másik evangéliumban így olvassuk, elhangzik egy kérdés, mit keresitek a holtak között az élőt? Mit keresitek a holtak között az élőt? Testvérek, a holtak világában, a halálra ítéltek világában nem található meg az élő. A mi módszereinkkel nem fedhető föl az élő Jézus Krisztus. A mi módszereinkkel nem bizonyítható be az élő Jézus Krisztus. Ezért mondja a jelenések 21.1-ben János látomásában. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. Testvérek, az a világ, amelyben mi bele akarjuk szuszakolni Jézus Krisztust, egy elmúló világ. És ebben az elmúló világban, a holtak világában nem kereshetjük Jézus Krisztust. Ő máshol van. Hirdetem nektek, hogy csak Jézus világába lépve tárul fel előttünk a valóság és az igazság. Ha mi belépünk és belátást nyerünk a Jézus világába, ez a világ, Jézus világa, az élet világa, a feltámadás világa ma is a kijelentés által válik számunkra elérhetővé. Ma is az ige által válik megragadhatóvá és megtapasztalhatóvá, sehogyan máshogy. Minden emberi érzékszervünk kevés ahhoz, hogy Jézus világát azáltal megragadjuk. Hiába van hozzánk közel, hiába látod, hiába érintenéd, sokkal közelebb van hozzád, mint gondolnád, és mégse ismered fel őt. De van egy kegyelmi állapot, amikor felhangzik felénk az ő személyes szava, és a nevünkön szólít bennünket, és azt üzeni nekünk, hogy én ismerlek téged. Te nem tudod, hogy én ki vagyok, pedig ott állok az életed mellett. Te nem tudod, hogy én élek, hogy én győztem, de én ismerlek téged. Testvérek, csak ha ez a kegyelmi állapot reán köszönt, akkor leszünk Jézus hívők. És ha megkérdezitek, miért lettem és hogyan lettem Jézus hívő, akkor nem tudok nektek mást mondani én sem. Közel voltam, mint lelkész gyerek, mint lelkész unoka az Isten világához, és mégsem láttam a valóságot. Mindaddig, amíg Jézus Krisztus meg nem szólított engem. Mindaddig, amíg ő abba a kegyelmi állapotba nem juttatott engem, hogy megértsem azt, hogy ő ismer. Hogy ő ismer. Csak amikor így kerülünk Jézussal kapcsolatba, testvérek, akkor lesz legdrágább kincsünk nekünk az ő szava. Aki Jézust még személyesen nem ismeri, az az ő szavát is kritizálja. Az az ő szavával szemben is hitetlenkedik. Az még ezt a szót is megveti. De mi hirdetjük őt, és hozzá hívunk benneteket. Az élő, dicsőséges Jézus Krisztushoz, akivel kapcsolatban van személyes tapasztalatunk. És ez a tapasztalat nem azon nyugszik, hogy mit láttunk, nem azon, hogy mit mondtunk, hanem azon nyugszik, ahogy ő közel lépett hozzánk. Ezért hirdetjük, ezért állok itt. Nem a fizetésért, nem azért, mert nem tudnék jobb dolgokat csinálni ebben a világban, hanem azért, mert Jézus megszólított, és azt a küldetést adta nekem is, amit adott Máriának is, hogy elmenvén hirdessem őt. És adjam a tudtotokra, és adjuk a tudtotokra, hogy ő él. Testvérek, aki abban a kegyelemben részesült, hogy megtapasztalta már, hogy a feltámadott Jézus él. Aki abban a kegyelemben részesült, hogy Jézus szavát meghallotta, és megnyitotta előtte a szívét, aki látja már Jézus világában a maga világát, a maga életét, azt hadd bátorítsuk ma arra, hogy menjen el, és adja ezt hírül. Adja ezt hírül. Annyi hír jut el hozzánk, Minden Paprika Jancsiról tudósítanak a tévé híradóba nap, mint nap. Te mondasz-e valami olyat ebbe a világba, és belehirdetsz-e valami olyat a világba, ami nem a mának, nem a tegnapnak az eseménye, hanem a jövőre szóló, élő, igaz üzenet. Ha téged Jézus kegyelemben részesített, akkor ez a kötelességed. És Máriához hasonlóan menjél el, és tegyél bizonyságot a tapasztalataidról, a családodban, a munkahelyeden, a szeretteid körében. Beszéljél erről, mert nem hallják máshonnan az emberek. De mindig megragadó, amikor egy olyan ember beszél a feltámadott élő Jézus Krisztusról, aki azt tudja mondani, arról beszélek, aki ismer engem, aki megismertette magát velem, és akik még így nem ismerik Jézus Krisztust, ne bánkódjanak, mert jó helyen vannak. Jó helyen vannak. Nem kell megijedni, nem kell elszaladni, mert aki az ige közelében van, az jó helyen van. Jézus Krisztus így ragadható meg, és ő így szól ma is hozzánk ebben a világban. Jó helyen vagy, testvér, gyere! Legyél ennek a Jézusnak hallgatója, legyél ott a közelébe, és akkor talán egyszer feljön a te kegyelmi állapotod is. Az a kegyelmi állapot, ami már megkezdődött. Mert lehetnél ma is sok helyen máshol, ahogy talán más vasárnapokon is máshol szoktál lenni. De az Isten kegyelme az, hogy most itt vagy. És ez a feltámadott Jézus a te nevedet mondja, és azt mondja neked, hogy ki akarlak hozni téged a könnyeidből, a kétségeidből, a csalódásaidból, és meg akarom neked mutatni a valóságot, amelyet meglátva az ember életében minden átértékelődik. Hagyjad, hogy ez a Jézus hozzád szóljon, és a szól hozzád, nyisd meg a szemed, töröld le a könnyeidet, és örvendezzél azon, hogy a dicsőséges, feltámadott Jézussal lehet találkozásod. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva válaszoljunk Isten igéjére. A 349. dicséretünk első és negyedik versét énekelve. A 349. dicséretünk első, valamint negyedik versét énekeljük. Jézus meghalt bűneinkért. fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy megerősítesz bennünket abban a küldetésben, amelyben eleink is jártak, hogy bátran, bizonysággal szóljuk ebbe a világba azt, hogy te élsz. És az a valóság, amit te föltártál előttünk. Köszönjük te neked a kijelentést, az igét, a te drága szavadat és üzenetedet, amelyben elrejtettél mindent, ami az életre szükséges. Köszönjük neked mindazokat, akik ezt hirdették és prédikálták nekünk, és egyúttal kérünk is téged arra, írd a mi szívünkbe ezt az igét, a veled való személyes találkozás által, hogy lehessünk ennek hirdetői és továbbadói minden időben. Urunk, adj olyan hitet és meggyőződést a mi szívünkbe, hogy valóban te vagy az igazság, az egyetlen igazság, hogy valóban te vagy az élet, hogy valóban te vagy az út. Kérünk téged, erősítsd a te népedet, erősítsél bennünket is itt Békásmegyeren. Hadd legyünk ennek a drága és jó hírnek örömteli szívvel képviselői, hordozói. Még inkább könyörgünk te hozzád azért, hogy adj kegyelmi állapotot, amelyben megérthetjük a te szavadat, azt, hogy te ismersz bennünket, és mi a tieidé lehetünk. Te nyitod ezeket az időket és alkalmakat, és amikor megnyitod, taníts azokban bölcsen járni. Így köszönjük meg azt is, hogy ma itt lehetünk a te házadban. És így köszönjük meg a te igédet, amellyel keresel bennünket, hogy letöröljél a szemünkről minden könnyet, hogy megvigasztaljál és megszabadítsál bennünket mindazon dolgokból, amelyek miatt kesergünk, de amelyek ennek az elmúló világnak gyümölcsei és tartozékai. Mutasd meg előttünk a valóságot, tárt fel előttünk szüntelen a te világodat, hogy abba ágyazva lássuk a mi sorsunkat. Így kérünk téged, ige hirdetőkért, bizonyságtévő gyülekezeti tagokért, így kérünk téged szerte világon az egyház üzenetéért. Tégy bennünket erősekké, határozottakká, és mindannak hírvivőivé, amit veled megélhettünk és megtapasztalhattunk. Így áld meg a mi családi összejöveteleinket. Hát te személyed oly jó lenne, ha betöltené a mi szívünket. Engedd, hogy téged vihessünk innen most magunkkal, amikor elindulunk hazafelé. Járj előttünk, hogy téged követhessünk. Te áld meg a mi népünket, a mi hazánkat, és te áld meg a világon szerte a keresztényeket, különösen azokat, akik szenvednek a te nevedért. Emlékezzél meg róluk, és adj a szívükbe erős hitet, hogy mindvégig hűségesek maradjanak. Bizonyság tételüket pedig írd a mi szívünkbe, hogy általuk erősödhessünk. De tőled kérjük ennek a világ gonoszságának visszafogását is. Jézus, neked adatott minden hatalom menjen és földön. Te vagy az, aki féken tartottad és féken tartod a bűnt. Fékezd meg az emberi gonoszságot, és engedd, hogy jó és szép napokat lássunk ebben az elmúló világban is. Buzdítsad szívünket a hálateljes szolgálatra. Légy és maradj így mindannyiunknak szószólója, megszólítója, tanácsosa és vezetője. Amen.